Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én az összes pénzemet föltenném arra, hogy még a legelkötelezettebb híve a rendszernek is tart külföldön eszközöket, vállalatokat, készpénznek megfelelő befektetési formákat, tehát számlapénz, bankszámlán, stb. És ez tulajdonképpen teljesen racionális.
Köszönöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Jaksi György, a Concord Értékpapír ZRT alapítója, az igazgatóság elnöke. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Arra kérem a Della követőit, hogyha még nem tették, akkor regisztráljanak a 24.hu felületén. Te meg szoktál nyilvánulni közéleti ügyekben is, messze túlmutatóan a hagyományos pénzügyi gazdasági kérdéseken, témákon. Ezért is kérdezem tőled azt, hogy mikor legutóbb beszéltünk tavaly júniusban, akkor egyértelműen a gazdasági válság közepén a gazdasági pénzügyi kihívások tűntek a legkomolyabbak, legveszélyesebbek az Orbán kormányra nézve. Az is látszott már akkor, hogy nem megy könnyen a megállapodás az Európai Unióval az uniós pénzek folyósításáról. Közel 3/4 évvel később, 2024 április elején, meg azt látjuk, hogy még több irányból van komoly nyomás alatt az Orbán kormány, láthatóan nehezen is tudják kontrollálni az eseményeket. Továbbra is fönnállnak a gazdasági válság utóhatásai, kevésbé az infláción keresztül, de látjuk, hogy a gazdasági növekedés az tulajdonképpen csak a bázis hatásoknak köszönhetően lesz jobb, mint a tavalyi. Azt látjuk, hogy februárra lényegében összeomlott az állami költségvetés, és közben egy sor olyan belpolitikai botrányba keveredik bele a kormány, kezdve a kegyelmi ügytől, eljutva addig a pontig, hogy kiszivárgott hangfelvételek szerint vezető politikusok és megbízottjai kibejárnak az ügyészségre, és eltüntetnek, kivesznek rájuk terhelő bizonyítékokat a vádiratokból. Úgyhogy úgy néz ki, hogy talán még nehezebb helyzetbe került az Orbán kormány, részben gazdasági, részben politikai okokból. Mit mond ez el neked Magyarország jelenlegi állapotáról, mit mond el neked, mint magyar állampolgár, és mit mond el neked, mint befektető, hogy ezek az ügyek tudnak-e úgy egymásra tornyosulni, ami már mondjuk ki tud csapódni a forint árfolyamán, a befektetési opciók vizsgálatán, nota bene, vagyonkimenekítésen. Erre majd külön vissza fogok térni a beszélgetés során. Tehát hogy látod ezt a nagy probléma halmazt?
Furcsa módon egy vicc jutott eszembe, pedig itt nagyon komoly témákról beszélünk, ugye amikor egyszeri embert fölviszik repülővel életében először, és mondja, hogy valahogy repülnek, hát erre számítottam. Erre is, hát erre nem. Pilóta kérdezőnkor leszánk, hogy mire számított, mire nem. Hát arra, drága fiam, hogy be fogok vizelni félelmembe, arra számítottam. Arra, hogy becsinálok, arra is számítottam, de hogy mindez a nyakamba borul, arra nem. Na most, amit most röviden áttekintettünk így a kérdés keretein belül, arra én mind számítottam. Tehát, hogy itt még nem történt semmi extrém, se a gazdaságban, se a közéletben. Persze ez alatt nem az egyszeri eseményeket értem, hiszen azt senki nem láthatta előre, szerintem maguk az aktorok sem. De azt, hogy a gazdasági, és nyilván ezzel összefüggésben politikai, közéleti feszültségek nőnek, az szerintem nem annyira meglepő. Az, hogy pontosan mikor, mi történik, azt, ahogy az előbb mondtam, nem lehetett előre látni. Én nyilván inkább a gazdaság területehez értek, illetve azzal foglalkozom. Tulajdonképpen szerintem akkor lehet jobban megérteni ezeket a folyamatokat, hogyha egy picit kilépünk a napi mutatóknak a böngészéséből, és hogyha leegyszerűsítem, akkor három nagy korszakot lehet meghatározni az Orbán kormányok elmúlt 14 évét tekintve. Ugye a 2010-es évek első fele, az, ha finoman fogalmazok, az az útkeresés fél évtizede volt, ami lényegében gazdasági stagnálással járt, nagyjából 1% körüli GDP növekedéssel, miközben a világ akkor már egy robusztusan növekvő, nagyon klassz ciklusban volt gazdasági szempontból. Az európai...
A 2008-as pénzügyi válság, jelzálogitelválság hozadéka volt?
Ez tulajdonképpen annak a válságnak, ami 2010-11-re annak a nagyját levett köztük, Magyarország is, Európa is, Amerika akkor meg már bőven robusztusan egy fellendülő szakaszban volt. Tehát Magyarország problémái összefonódtak az Európai Unió görögválság, egyáltalán az eurozóna jövőjének alattolgatása. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, hogy 12 évvel ezelőtt, 13 évvel ezelőtt milyen hangulat volt, az nem volt rózsás, és nem volt rózsás itthon sem, ami részben az Európai Uniós problémák, hiszen nekünk a legfontosabb gazdasági partnerünk, illetve ennek szeretnénk az organikus része lenni és maradni. Tehát számunkra az EU helyzete a legfontosabb. De azért ebben megjelentek magyar problémák, és azért mondtam, hogy útkeresés, hogy ugye ott volt szó 7%-os gazdasági növekedésről, aztán lett belőle egy, volt szó arról, hogy nyugodtan el lehet engedni a költségvetési hiányt, hiszen majd ezt az Európai Unióval lehet rendezni, nem lehetett, hát azt hiányozna, hogy mindenki kitalálja, hogy ő majd csinál egy kis 5-10% közötti hiányt, aztán majd valahogy megbeszéli az EU-val.
Sőt, ha jól emlékszem, akkor igazából az IMF-en akadt fönn az egész.
És természetesen ugye az IMF kegyeiből vészeltük valahogy át a 2008-9-es válságot, és évekbe telt, mire azt a programot ugye le tudtuk zárni és rendezni a számlákat. Tehát ezért mondom, a 2010-es évek az egy első fele az egy eléggé túlterhelt időszak volt, amiben külső tényezők vagy örökölt, ugye a 2000-es évekből a válság keretében örökölt problémák, illetve amiket itt kreáltunk közben saját magunknak. Nyilván erre kellett a gazdaságpolitikába egy megoldást találni, tehát az nem mehet, hogy még 5 év így teljen el. Ez részben politikai érdek, tehát választások voltak, másrészt a saját jól felfogott érdeke minden országnak, hogy fejlődni, növekedni tudjon. És erre jött, amit ma már magas nyomású gazdaságpolitikának hívnak, ami a lehető legtöbb tényezőt megmozgatva próbálta növelni a gazdasági növekedésnek a mértékét. Ez meg is történt. Részben persze megint külső tényező, őknek is köszönhetük, tehát az Európai Unió is kezdte összeszedni magát, és egy kicsit, hogy mondjam, egyrészt lazább politikával elősegíteni a növekedést. Ugye ez nálunk is megjelenik, laza költségvetési politika, laza monetáris politika a 2010-es évek második felében, főleg az évtized vége felé. Ez hozza is a magasabb növekedést, de sajnos a felszín alatt már megjelennek azok az egyensúlyi problémák, amelyek az infláció növekedésével járnak, amely a külső egyensúly romlásával jár, és amely az államháztartási egyensúly szintén jelentős romlásával jár. Tehát ezek a dolgok nem a 2020-as években kerültek elő, ezek ott voltak a varázslók alapjában már a 2015 és 2020 közötti időszakban is, csak sokszor nem voltak nyilvánvalók, és ezért mondom, hogy érdemes kilépni a napi mutatók elemzéséből, és egy picit jobban a kontextus mérteni. És aztán jött a 20-as évek, ami az előző két időszaknak egy keveréke lett, gyakorlatilag egyik évről a másikra csapkod a gazdasági növekedés, az infláció alakulása, illetve az egyensúlyi mutatók alakulása. És ez nyilván a lehető legrosszabb, mert még egy gyenge növekedés, de viszonylag stabil pénzügyi környezetben is jobb, mint egy hol 5%-kal növünk, hol valahány százalékkal visszaesünk, hol pozitív a fizetési mérlegünk, hol negatív, jelentős kilengésekkel, ebben persze vannak külső tényezők, nem utolsó sorban az energiaválság, az ukrán háború következtében, de azért benne vannak a gazdaságpolitika lépéseiből fakadó következmények is.
Ebben a hármas felosztásban, ha figyelembe veszem azt, amilyen állapotban most vannak az állami elosztórendszerek, akkor azt mondhatjuk, hogy a középső időszak 2010-es 15 és 20 között, azok tulajdonképpen elvesztegetett évek voltak olyan értelemben, hogy a strukturális problémákra ott lehetett volna hatékony jó választ adni, mert például a pénzbőség erre alkalmat teremtett volna? Az arra az időszakra jellemző pénzbőség?
Én azt gondolom, hogy a 2010-es évekre unblock tekinthetünk, mint egy elvesztett évtizedre, mert bármennyi külső negatív tényezőt felsorolunk, ami magyarázza a rossz teljesítményt, még bőven akad olyan tényező, ami viszont a saját döntéseinknek a következménye, és ami szerintem évtizedekre meghatározza és negatív értelemben a magyar fejlődést, az az, hogy ebben az időszakban, ami a világ egyik legkellemesebb időszaka volt a ciklus, gazdasági ciklus szempontjából, tehát egy majdnem kerek évtizedet felölelő folyamatos gazdasági növekedés a világban. Nem olyan magas, mint a 2000-es években, de azt tudjuk, hogy a 2000-es években annak a növekedésnek egy jelentős eladósodás volt az ára, és ez vezetett el a 2008-9-es válsághoz. Ugye ilyen szélsőséges egyensúlyi probléma a 2010-es években nem volt. A másik az ugye, ami a mi saját ügyünk, vagy az Európai Unión belüli helyzetünk, hogy a pénz nagy része, amit mi valaha az Európai Unióból kaptunk, az a 2010-es években jött be, és az, ami kevés, ami előtte jött be, és beruházások formájában elkezdett termelni, az is ebben az időszakban kezdett nagy részt termelni. Tehát a 2000-es évek
második... Nem körforgalom építését.
Hát itt most az értelmesebbre gondolok, az értelmesebb beruházásokra, akár az üzleti szférában, akár azok amelyek tulajdonképpen nem for profit szférában, hanem az önkormányzati állami szektorban valósultak meg. Tehát az Európai Uniós létünk szempontjából a 2010-es évek volt, ahol igazán kielvezhettük, kihasználhattuk volna az ebből származó előnyöket, és építkezhettünk volna azokra az évtizedekre előre nézve, amikor már nem fogunk kapni ilyen forrásokat, és nem lesz egy ilyen nagy ugrás a gazdasági helyzetünkben az uniós tagság miatt. Tehát nagyon-nagyon sok tényezőt tudunk felsorolni, ami sajnos nem fog újra bekövetkezni, legalábbis a mi életünkben Magyarország számára, és amelyeket ki lehetett volna használni. Mire kellett volna kihasználni? Nyilván az Európai Uniós pénzek felhasználásával értelmesebb beruházásokat is lehetett volna végezni. Erről azt hiszem, hogy könyvtárnyi elemzés és irodalom született, és még fog születni a következő években. A másik, ami nem feltétlenül pénzügyi kérdés, olyan döntéseket lehetett volna meghozni, amelyeknek nincs rövid távú haszna, de amelyek nélkül hosszú távú hasznunk sincs. Itt meghatározóan a humán infrastruktúrát, humán erőforrást befolyásoló döntésekre gondolok. Nem fog új szavakat bevezetni a közgondolkodásba. Oktatás, egészségügy. És nyilván ezzel összefüggésben minden, ami ennek a megújulásához tartozik, tehát ide a digitalizációt is, az innovációt sorolom, ami részben ugye technikai, technológiai ügy, részben pedig humán erőforrás kérdés, illetve a humán erő forrás színvonalára, minőségére pozitívan hat vissza. Itt nem történt lényegében azt mondhatjuk, hogy semmi.
Tulajdonképpen azt mondod, hogy ami 6-7 év alatt megoldható lett volna például az egészségügybe és az oktatásba az akkori nevezük egyszerűség kedvéért aranykorban, az aranykor elmúltával egy 12-15 éves időtávot fog minimum igényelni?
Hát, ha valami történik, de nem látom ennek a jelét. Válasszuk szét a kettőt. Nagyon más idő horizonton láthatóak az eredményei az egyik vagy a másik területen végrehajtott változásoknak. Az oktatás egyértelműen egy hosszabb időszak, hiszen egy generációnak minimum ugye fel kell nőni abban az új rendszerben, azon az új szinten, ahogy egy jobb minőségi oktatás tud működni, mielőtt megjelenik a munkaerőpiacon, és ezt a tudást a gazdaság tudja hasznosítani. Ez nem azt jelenti, hogy addig nincs haszna egy jobb oktatási rendszernek, de hogy nem. Hát abszolút nem mindegy, hogy hogyan működik az oktatási rendszer. Hogyan ismerjük el az oktatók, tanárok munkáját. Ez hogyan hat vissza a társadalomra, kulturálisan, szociálisan, a társadalmi együttműködést tekintve, tehát folyamatosan hozza az eredményeit, de ezek nem annyira látványosak, hiszen az a generáció, amikor kikerül a munkaerőpiacra, aki már ebben a rendszerben tanult, az fogja tudni ezt pénzre váltani, gazdasági növekedésre, gazdasági fejlődésre. És az oktatásban vannak jó példák. Az egészségügy az pont a fordítottja, ott már rövid távon is el lehet érni látványos eredményeket, viszont nincsenek könnyen alkalmazható példák, hiszen az egészségügy egy nagyon-nagyon sok morális kérdéssel terhelt problémakör. Hogy csak a legtalán ismertebbet, legnyilvánvalóbbat mondjam, a társadalombiztosítása, a magánbiztosítások által egy adott emberre elköltött pénz nagy része az élet utolsó pár hónapjában van. És emiatt nagyon nehéz ezeket a rendszereket pozitív szaldóval, vagy akár nullás szaldóval működtetni. Ezért az történik, ha a társadalom jelentős része számára ez vagy az ő egészségét, vagy a pénzügyi helyzetét tekintve negatív szaldós, és nyilván a jobb pénzügyi helyzetben lévő réteg tudják valahogy, ha egyáltalán tudják megoldani, hogy valamilyen keverékével a magán és a társadalombiztosításnak egy magasabb szintű ellátást biztosítsanak maguknak, ami nem szerencsés, hiszen erősíti az amúgy is mindenhol a világon meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket. Tehát semmiképpen nem ez a cél. Egyébként ezt azért is mondom, mert ha visszatérünk rá, ez ma egyre inkább nyilvánvaló probléma Magyarországon.
Ha már ezt szóba hoztad, erre vonatkozóan készültem kérdéssel, úgy fogalmaztál, hogy nem ez a cél. Lehet, hogy nem ez a cél, de mégis azt mutatja a valóság, hogy ebbe az irányba haladunk. Tehát van-e olyan erő a társadalmakban, hogy ezen az elképesztő vagyoni különbségen bármilyen tudjon picit módosítani, valamit változtatni, vagy ezek olyan természetes folyamatok, amik elé nem lehet gátként odafeküdni?
A folyamatok természetesek, ugye ez több kutatás támasztotta alá, ezt nagyon sok modellezéssel bizonyították be, hogy ha magára hagyjuk a szabadversenyes, és itt a felvilágosult formájára gondolok, a szabadversenyes kapitalizmusnak, a jól szabályozott kapitalizmust, bármennyire jól szabályozott, egy idő után elindul a társadalom széthúzása. Ez sok tényezőre vezethető vissza, és ne is menjünk szóval itt nagyon el tudunk menni az alaptémánktól távolabbra. Itt jön be az, hogy mit tud egy felvilágosult politika tenni annak érdekében, hogy ugyan nincs leírva a tankönyvben, hogy mi az optimuma a társadalmi egyenlőtlenségeknek, de hogy azok lehetőleg ne feszítsék szét a szó semmilyen, se gazdasági, se politikai, se morális értelemben a társadalmat. Ezért, ha feltételezzük, hogy létezik, már pedig ezért sok országot fel tudunk hozni, ahol azt látjuk, hogy nagyjából egyensúlyban van, még ha van is széthúzás a társadalom belül, tehát tegyük fel, hogy ilyen létezik, akkor én azt mondom, hogy nem ez az elsődleges probléma, hanem a szegénység. Tehát nem a társadalmi egyenlőtlenség, és most mondom, egy kezelhető mértékéről beszélek, a fő probléma a szegénység. És minden politikának, akár a világ egészét nézem, vagy a nagy multilaterális szervezeteknek a munkáját, mint az ENSZ, az előbb említett IMF világban, stb., az lenne a célja, hogy világszinten csökkentse a szegénységet, és minden belföldi politikának, vagy mondjuk egy régiós politikának, mint az Európai Unió, szintén az az elsődleges célja kell legyen, hogy a szegénységet felszámolja. És utána látványosan javulni fog, amiről az előbb kezdtünk beszélni, hogy mennyire húz szét egy társadalom, mennyire magas az egyenlőtlenség felső és alsó része, akár jövedelmi, akár más szempontból nézve. De visszatérve az egészségügyre, tehát hogy valahogy, ha túltesszük magunkat azon, hogy nincs egyértelmű a polcról levehető modellje, viszont az oktatással szemben már pár év alatt is látványos javulás érhető el, ott érezzük a leginkább ennek a hiányát. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy hát elkezdtünk ezzel foglalkozni, de hát 30 év múlva nézzük meg, hogy jól csináltuk-e. És a legelső, ami teljesen evidens, hogy több pénzt kell rá költeni. Tehát és különösen Magyarországon. Magyarországon gyakorlatilag 2006-tól folyamatosan csökkent, vagy stagnált, majd újra csökkent a bruttó hazai termékre vetítve az egészségügyi kiadások aránya, és hogyha szétválasztjuk az egészségügyi kiadásokat magánkiadásra és a társadalombiztosítás által finanszírozott közellátásra, akkor a közellátási rész még drasztikusabban csökkent. Nem véletlenül az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legmagasabb a magánfinanszírozott egészségügyi ellátás. A cél az lenne, hogy a bruttó hazai termék arányában 1-2 százalékponttal nagyon gyorsan többet költsünk az egészségügyre, esetleg elérve azt, hogy főleg azok a társadalmi rétegek, akiknek nem nagyon fér bele a pénztárcába, hogy saját maguk finanszírozzanak bizonyos ellátásokat, azok vissza tudjanak térni egy magasabb szintű ellátásba a közfinanszírozott egészségügyben.
Igen, tehát tulajdonképpen akkor ebből, ami az egészségügyet jellemzi pénzügyi szakmai csapdából egy kiút lehet, hogy ahogy most egyébként az egészségügyi államtitkárság is nyilvánossá tette elképzeléseit, koncepcióját, hogy valahogy a magánegészségügyi szolgáltatókat becsatornázni a közegészségügybe, legalább szakmai oldalról egy kicsit enyhíteni ezt a feszességet, ami most egyébként jellemzi a rendszert közegészségügyi oldalról?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tudnék, ennek sok aspektusa van. Nézzünk rögtön mondjuk egy jogit. Az alkotmány szempontjából, aki az ellátás jogosultja, az nem az intézmény, tehát egy kórház, ahova én bemegyek egy műtétre, hanem az én vagyok. Ez az alkotmányos elv nem érvényesül ma Magyarországon, és nem is érvényesült, bármeddig nézzünk vissza. Tehát ebből a szempontból elmozdulunk egy alkotmányosan, és nem vagyok alkotmányjogász, csak egy gondolkodó hétköznapi közgazdász, elmozdulunk afelé a modell felé, hogy az ellátás az mindenkit megillet függetlenül attól, hogy egyébként még milyen plusz magánellátásra van pénzügyi lehetősége vagy vágya. A probléma ebben a dologban az lesz, és akkor most egy egyszerű példát mondok, mondjuk egy csípő protézis műtét, amire ma azt hiszem olyan 2 év a várakozási idő a közellátott rendszerben. Nagyjából mondok számokat, 8-900 ezer forint körüli az, amit térít a TB egy ilyen műtét után az adott kórháznak. Ugye itt pontok vannak, az a kórház, amelyik jobban játszik a pontjaival, az ebből komoly előrelépést tud elérni, és ezen keresztül tud keresztfinanszírozni más ellátásokat, aki nem, az hoppon maradt. Tehát eleve már rendszer egészen észbontó. Hogyha delikvens elmegy a magánszektorba, akkor 3 millióért fogják neki ezt. Ha nagyon nagy szerencséje van, 2,5 millióért megműtik. Viszont nem kell 2 évig vonszolnia magát a fájdalomtól. És azért 2 évig ilyen fájdalomban élni, azt tapasztalatból tudom, hogy nem túl kellemes. Mi fog történni, hogyha létrehozzuk azt, hogy mindenkinek van joga ahhoz, hogy élvezze az általa fizetett társadalombiztosítási járulékért cserébe az, hogy amikor szüksége van rá, akkor térítik. Az fog történni, hogy kap 900 ezer forintot, majd ezzel plusz a saját 2,1 milliójával elvonul a magánkórházba. Mi fog történni a várólistával? Még nagyobb lesz. Még nagyobb lesz a várólista. Tehát, hogy ez a rendszert szerintem egy hosszú távon kezelhetőbb irányba viszi el. Most csak egy aspektusáról beszélünk, itt van számtalan, de felveti azt a problémát, hogy nem fogja el még jobban széthúzni ezt a társadalmi egyenlőtlenséget az egészségügyi ellátás vonatkozásában, hiszen ez megint kinek kedvez? Nekem kedvez, aki el tudok menni, és a magánellátás keretében eddig is meg tudtam oldani ezt a problémát, ráadásul most még elvileg hozzájönne, ami egyébként a jogosultságom, hiszen ugyanúgy fizettem a TB-t, mint aki az állami ellátásért megy. Tehát az én helyzetem könnyebb lesz, aki nem tudja kiegészíteni az egészségügyi szolgáltatások iránti igényét magánellátással, az ő helyzete viszont rosszabb lesz. De az a kérdés, hogy ez hogy nem megoldhatatlan probléma, csak ezt kell tudni már az elején, hogy erre akkor már az elejétől megoldást azért kell találni.
Azért lesz még hosszabb a várólista, mert kapacitások kerülnek át akkor a magánegészségügybe. Hát, tehát orvosok
is. Ez már most is probléma. Hát ugye ez már most is probléma.
Magánegészségügybe. Igen, a világos eléggé nagy átéléssel és ismerettel beszéltél erről a helyzetről, ami az egészségügyben kialakult. Ez azt jelenti, hogy befektetőként is figyeled, érdekel téged ez a terület? Vagy egyszerűen csak mint páciens felhasználó?
Ja, engem ez csak mint közgazdász érdekel. Persze magánemberként, családapaként abszolút érdekel, sőt, nincs is rá jó szó, hogy milyen tragikusan érdekel az, hogy mi történik az egészségügyben. Most csak azokra a vonatkozásairól beszélünk, ami egy átlagos közgazdász fejében zajlik. Mi egyébként egy fiatal kollégámmal még a 2010-es évek másik felé felében modellezgettük ezt a dolgot, és azért azt láttuk, hogy ez nem egy rossz befektetés. Most az állam szempontjából mondom, tehát hogyha, vagy egy ország szempontjából. Tehát mi megnéztük azt, hogyha fölmennénk arra a szintre, ahol az Európai Uniós átlag van a bruttó hazai termékre vetített egészségügyi kiadásokat tekintve. És azt találtuk, hogy nagyjából ugye mi 6% alá csúsztunk le, és 9%-ig lehet úgy növelni az egészségügyi kiadásoknak az arányát a bruttó hazai terméken belül, hogy az még előrelépést hoz. Egy idő után elindulunk abba az irányba, ami Amerikában történik, hogy a világon a legtöbbet költik egészségügyi kiadásokra, és a várható életkoruk nem sokkal magasabb, mint a magyar. Ezzel azt hiszem mindent elmondtam. Ők egyébként 20%-át költik, közel 20%-át a bruttó hazai terméknek, mi ugye leestünk 6 alá, és a közfinanszírozott rész az drasztikusan még
ugye
rosszabb.
Ugye ott a biztosítói láb teljesen más.
Hát az egy borzsnyírt rendszer, az egy szörnyű rendszer, ott a delikvensek jó része eleve úgy megy be, hogy utána be fogja perelni a kórházat. Erre egy komplett jogi iparág épült
minden szereplőbe kalkulálja?
És ez be van építve az árakba. A másik például, hogyha megnézzük a gyógyszeripart, ugyanaz a gyógyszer, vagy ugyanaz a terápiás eljárás Amerikában sokkal többe kerül, mint Európában. Egyébként most ugye a leginkább a közvéleményt magával ragadó tavalyi hír volt, hogy a cukorbetegségre adott Novo Nordisk-es, illetve Amerikában az Eli Lilly-nek a gyógyszere, az jó fogyásra is. Hát mi sem könnyebb, mint hogy bevesszük a tablettát és fogyunk, ugye ahelyett, hogy kevesebbet teszünk, többet mozgunk, többet sportolunk. Tehát ez most azt hiszem a legszenzációnálisabb része az egészségügynek. Hozzáteszem, ennél azért sokkal súlyosabb és tragikusabb problémák is vannak, de az elhízás egyébként egy súlyos problémája most már világszinten is. És most győzködik ugye Amerikában például a Novo Nordisk-et, hogy az ottani terápiára adja olcsóbban a gyógyszer. De hát ő nyilván ott abban a közegben azzal az árazással működik Európában, az Európa teljesen eltérő rendszerekről beszélünk. De hogy ez egy súlyos probléma Amerikában, hogy egyre jobban terheli le ott is a gyógyszer, illetve az egyéb terápiás eljárások költség a magánbiztosítást, meg a társadalombiztosítást is.
Jól fejtem meg, hogy ezek szerint magánemberként a véleményed a magyar egészségügyi rendszerről, annak is különösképpen az állami lábáról, az, hogy tragikus?
Hát a saját tapasztalataim azok egyértelműen azok, és én azt nyugodtan mondhatom, hogy kivételezett helyzetben vagyok a magyar átlaghoz képest, és ezzel együtt szörnyű tapasztalataim vannak. És visszatérve az előbbi gondolathoz, szerintem nagyon sok előrelépés gyorsan el lehetett volna érni, hogyha drasztikusabban növeljük az egészségügyre. Itt nyilván a bérrendezést már 10 éve meg kellett volna csinálni, megszüntetni a korrupciót a rendszerben, ami inherens része már évtizedek óta, már Hofi Géza óta, azt hiszem, hogy regények szólnak
a
tragikomikus, igen, tragikomikus helyzetről. A másik nyilván maga a rendszer, és ez a problémásabb. Tehát itt jönnek be azok a modell problémák, hogy nem tudunk leakasztani a szögről egy másik országnak a példáját, amit csak be kell vezetni. Bevezetni se egyszerű egyébként. Tehát, hogy nincs ilyen egyértelmű modell. Hogyan működjön a biztosítási része? Megint csak egy egyszerű példát mondok. Hogy működik az autónál? Hogyha én rendszeresen figyelmetlenül vezetek, ne adj Isten, valamilyen befolyásoltság alatt, akkor nekem magas, amíg még van jogosítványom, nekem magasabb lesz a biztosítási díjam. Ha felelősebben vezetek, akkor alacsonyabb. Hát, uram, bocsá, esetleg valamilyen rendszer lehet, hogy hasznos lenne ugye az egészségügyi biztosításban, és nyilván a társadalombiztosítás keretei között ez egy nehezen megoldható dolog. De legalább, ha már jeleket küldene a biztosítási
ott
rendszer.
Ott is volt erre próbálkozás, hogy akik járnak rendszeresen szűrővizsgálatra, ők valahogy más elbírálás alá essenek azokhoz képest, akik nem.
Így van. Tehát szerintem megint nem abba kell gondolkodni, akkor kidobjuk a régi rendszert, és próbálunk összeeszkábelni, egy ügyet nem fog sikerülni. De finom jelzéseket lehet küldeni a társadalomnak. Lehet mondani, hogy most még nem, de 5 év múlva fogunk valamit csinálni, ami ebbe az irányba mutat. Tessék szívesen csökkenteni a dohányzást, alkoholfogyasztást, növelni a mozgásos tevékenységet, legalább sétálni fél órát naponta. értelmesebben étkezni, tehát megszüntetni a legnyilvánvalóbb kockázati faktorokat, és aki ezt megteszi, annak másfajta rendszerben működik a biztosítása, aki nem, annak nyilván egy negatívabb. Ez azért szokott működni tapasztalataim szerint.
Tulajdonképpen a gyors sikerrel kecsegtető esély az elúszott azzal, hogy ezek a lépések nem történtek meg 15-20-21 között, inkább mondjuk 20-szal bezárólag. Tehát valószínűleg csak egy hosszabb úton tudunk majd eljutni ugyanaddig a pontig, hogyha most belevágna a kormány, mint el tudott volna jutni ezt megelőzően. Ezt csak összefoglalásképpen mondta hallgatók, nézők számára. Visszatérve az Orbán kormány tevékenységhez, bár eddig sem nagyon szakadtunk el tőle, ugye ők szeretnék magukról elhitetni, hogy ők stabilan, magabiztosan kormányozzák az országot, a hajó irányát ők kontrollálják, mint egy James Onedin. De lehet az a benyomásunk, vagy ez valós érzület, hogy 2020-at követően ez a hajó inkább csak hánykolódik, és egy követő üzemmódba kényszerült a kormány, tehát messze nem annyira egyértelmű az, hogy biztos kézzel proaktívan irányítják az országot, mint ahogy ezt mondjuk a kommunikációban próbálják a mai napig beállítani.
Szerintem a kommunikáció nem változott, tehát ugyanazt sugallja, hogy biztos kézzel vezetik a gazdaságpolitikát, és azt gondolom, hogy a meggyőződés is ezzel kapcsolatban nagyjából változatlan. Azt, hogy ez eddig mennyire volt igaz, arról elég sokat beszéltünk már a 2010-es évek kapcsán is. A 2020-as évekhez azért hozzá kell tenni, hogy mindenkit megrázott, tehát hirtelen nagymértékű változások voltak, amelyek azért nem szoktak ilyen intenzitással jelentkezni. Nem nagyon volt az életünkben olyan világjárvány, mint például a COVID. Nem nagyon gondolta senki végig, hogy ez nem csak azzal jár, ami nyilvánvaló, hogy sokan megbetegszenek, leterhelődik az egészségügy, oltásra van szükség, hanem olyan gazdasági problémákra mutat rá, amik eddig is ott voltak a felszín alatt, csak nem nagyon fájtak. Mondok egy példát, a globalizáció gyakorlatilag 2008-9-es válsággal megállt. Hogy ez egy inflekciós pont, és aztán tovább fog fejlődni, vagy pedig elértünk egy elérhető csúcsot, erre ma még szerintem nincs senkinek kész válasza, de az tény, hogy azok az előnyök, amik a globalizációból fakadtak, azáltal, hogy megállt, sőt, talán egy picit azt is mondhatjuk, hogy megtorpant és visszafordult, azok elvesznek. Nyilván a már megszerzett előnyök nem, de amelyek a továbbfejlődéséből fakadtak volna. Ez miért fontos pont Magyarországon? Magyarország a három leginkább a globalizációból nyertesként kikerülő országok közé tartozik. Miért? Egyrészt egy szerkezetileg rendkívül nyitott ország, ami ráutalt a nemzetközi kereskedelemre, nemzetközi gazdasági együttműködésre, most már az Európai Unió keretein belül, és ráadásul egy erőforrás hiányos ország, amely nem csak azon a szinten, hogy a gazdasági fejlődés érdekében fontos például az Európai Uniós exportja, hanem a túléléshez. Tehát azt azért megtapasztaltuk, hogy mi lenne, ha nem jönne az orosz gáz, az orosz olaj. Nem tapasztaltuk meg, csak belegondoltunk. Hát megtapasztalni nem szeretnénk soha. Ugye, hát ezt mondjuk azért összehasonlítjuk olyan országokkal, és nem kell elmenni Amerikáig, ami szinte elég mindenben önellátó. Hát elég volt az, hogy csökkent a mennyiség, de összehasonlítjuk azzal, hogy hány olyan hozzánk hasonló kisméretű ország, aki a kereskedelmében rendkívül ráutalt a kereskedelmi partnerekre, de például energiában önellátó, mint Norvégia vagy Svédország. Ugye tehát, hogy észnél kell lenni, a mi kitettségünk az nem csak arról szól, hogy jobban élünk, hogyha jobban kereskedünk, hanem hogy éhen halunk, vagy megfagyunk, hogyha nem működnek ezek az ellátási formák az energiában. És hát ugye mi magunkat Európa éléskamrájának tartjuk, de azért az, hogy nálunk volt a legmagasabb élelmiszerinfláció az Európai Unióban, az ötödik legmagasabb a világon, azért az sokat elárul arról, hogy a mi agrárgazdaságunk, élelmiszergazdaságunk mennyire nem hatékony.
Ezen a ponton kanyarodnék vissza a beszélgetésünk elejéhez, amikor valahogy úgy fogalmaztál, hogy igazából nem lepett meg téged, hogy ekkora káosz alakult ki Magyarországon, ha szabad így fogalmaznom, és hogyha jól vettem ki a szavaidból, akkor arra utaltál, hogy tulajdonképpen egy gazdasági bizonytalanság megágyaz annak, hogy a politikai elégedetlenség is markánsabban meg tudjon jelenni, és az már egy másodlagos kérdés tulajdonképpen, hogy ez milyen ügyek mentén bukik ki. Jól értelmezem azt áttekintve a beszélgetésünk eddigi szakaszát, hogy erre gondoltál?
Igen, tehát a gazdaság rendkívül fontos, főleg az a része, ami az átlagember bőrén érzékelhető. Az, hogy ilyen mértékű infláció volt Magyarországon, ugye gyakorlatilag 3 év alatt 40%, hogy egy kerek számba gondolkodjunk, kos áremelkedés volt, de az előbb említett energia, az előbb említett élelmiszer, tehát sok olyan tényező, amit meg kell venni, ha tetszik, ha nem. Lényegesen magasabb drágulással járt. Most az energiánál tegyük félre a rezsiügynek a problematikáját. Ez azért arról szól, hogy most igenis mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan a bőrükön érzékelik ennek a destruktív hatását. És amiről kevesebb szó esik, mert megint csak egy felszín alatt mozgó, de hatalmas probléma, hogy az a kevés megtakarítása, ami volt az ország, vagy van az országban, és főleg azoknál a társadalmi rétegeknél, ahol ez életbevágó. Tehát ez nem arról szól, hogy már úgyse fogom soha elkölteni soha életemben, hanem igenis megvan a helye, akár amikor egy válság jön, akár azért már a gyerek, vagy bármelyik családtagnak a betegsége, ugye amiről beszéltünk, hogy a magánrészsel kell kiegészíteni, hogy ezeknek a megtakarításoknak egy jelentős része reál értelemben eltűnt. Tehát nagyságrendekről beszélve, körülbelül 20 000 milliárd forint volt az inflációs sokk előtt, lényegében készpénzben, vagy nem kamatozó instrument. Hát ki lehet számolni, hogy 40%-os infláció mellett közel az egyharmadát elvesztette az értékének. És ez a folyamat még nem ért véget, ugye? Tehát még mindig beszélünk inflációról, csak már nem olyan magas. Több 1000 milliárd forint volt valamilyen szinten befektetve, ott hozott mondjuk pár százalékot. Annak a nagy része is gyakorlatilag elment a levesbe, csak nem az egyharmadán, mondjuk a 20-valahány százaléka. Ez ki fog esni a jövő fogyasztásából, ez meg fog jelenni társadalmi feszültségként, hiszen nem tudja kiegészíteni a nyugdíjat, nem tudja kiegészíteni a rossz állami egészségügyi ellátást a magánvonalon, tehát ez a következő évtizedben fogja éreztetni a hatását. Ki volt a nyertese ennek? Az államadósság, hiszen a magas inflációval elinfláltuk az emberek jövedelmét, de, és megtakarítása, de elinfláltuk az államadósságot is, ezért nem 80-90%-on van a bruttó hazai termék arányában az államadósság, csak 70% körül. Tehát nem jobb a teljesítmény, és azért csökkent az államadósság, hanem azért, mert a pénzt elvettük az emberektől.
Igaz ez azokra is, akik állampapírban, mondjuk PEMÁB-ban tartották a befektetésüket, ami egy inflációt meghaladó prémium kamatot ígért a kis befektetők számára?
Az egyetlen eszköz, ahol egy átlagos magyar család az inflációval szembevédelmet kaphatott, anélkül, hogy el kellett volna merüljön a részvények és egyéb bonyolult befektetések világában, az infláció követő állampapír. Nyilván ez rendkívül fájdalmas is, hogyha az állam finanszírozási helyzetét nézzük.
Ezért is nyúltak rögtön hozzá, ahogy a helyzet ezt megengedte. Minapi hír volt, hogy jelentősen megnőtt a külföldi banki betétekben tartott magyar megtakarítások aránya, összege. Most azon túl, hogy persze manapság pár kattintással lehet számlát nyitni, ez még akár 5-6-8 vagy mondjuk 10 évvel ezelőtt is sokkal több nehézséget okozott, tehát macerásabb volt, és azért feltételezem, hogy akkor is meg lett volna az igény arra, hogy a pénzek egy részét külföldön tartsa az ember. Tehát azon túl, mit mond el a hazai üzleti környezetről, arról, hogy mennyire érzik az emberek biztonságban a megtakarításaikat Magyarországon?
Mi ugye ezt elég jól látjuk napi szinten a saját szakmánkban, és nagyon érdekes, hogy általában a forintárfolyam mozgásával van összefüggésben az a vágy az ügyfeleknek, vagy bármilyen piaci szereplőnek, hogy diverzifikálja a megtakarításait, akár devizák, akár országok között. Ami egyébként szerintem egy teljesen racionális dolog. Tehát tulajdonképpen az üzenete annak, amit mondok, az, hogy nem akkor kell kapkodni, amikor a forint árfolyam elmozdul az euróhoz képest, vagy amikor bármilyen egyéb válság tényező kidugja a ronda fejét a fű alól, hanem általában úgy kell gondolkodni az ember, főleg ha ezt megteheti a megtakarításait, befektetéseit tekintve, devizák között is, befektetési lehetőségek között is, tehát különböző kockázatú lehetőségek között és országok között diverzifikál. És szerintem ez a világ rendje, ez mindenhol így van, tehát ez nem magyar sajátosság. Az biztos, hogy a forint árfolyam alakulása az mindig egy jelzés, hogy valami jobban vagy rosszabbul alakul rövid távon, vagy ha a trendjét nézzük, akkor ugye hosszabb távon. De nem az egyedüli tényező. Tehát, hogy emellett én azért mindenképp néznék szinte mindent, amit naponta olvasunk az újságban, és persze mindig kilépve a nagyon rövid távú aktualitásokból, hiszen az egyrészt követhetetlen, másrészt abból hosszú távú jó konklúziókat nehéz levonni.
Neked az átlag magyarnál sokkal jobb rálátásod van a vagyonok mozgására Magyarországon. Amit most elmondtál egy kis befektetőről, egy állampolgárról, tulajdonképpen hasonló idegeskedés, türelmetlenséget esetleg érzel olyan körökben, akik a NER-hez közelebb állnak, kormány közeli befektetők, ott esetleg mostani helyzetből kiindulva asztalra kerülhet a vagyonok egy részének átcsoportosítása, biztonságba helyezése, fölkészülve egy változó politikai környezetre?
Én az összes pénzemet föltenném arra, hogy még a legelkötelezettebb híve a rendszernek is tart külföldön eszközöket, vállalatokat, készpénznek megfelelő befektetési formákat, tehát számlapénz, bankszámlán, stb. És ez tulajdonképpen teljesen racionális. Még egy dolog, ami fontos az előzőhöz, hogy mindaddig, amíg ilyen magas volt, és talán még ez igaz most is, a hazai nominális kamatláb, addig nem nagyon érte meg devizát tartani. Most fordulunk át, tehát most van az az időszak, hogy egy 2022 ősze, 2023 végig, és tulajdonképpen 2024 elején igaz mondás, miszerint jobban megéri forintba tartani a magas nominális kamatok miatt, az lehet, hogy már a következő egy-két évre erről nézve nem igaz, és szerintem ez is benne van ebben a deviza mozgásban, illetve hogy pénzkiáramlás van az országból.
A magyar alapkamat 8,25%-on áll most, ha jól emlékszem, az eurózónában 4,5 talán a kamat.
Hát mondjuk az nézzük az átlagember szempontjából, hogy nálunk mondjuk el tud érni 6-8%-ot, hogyha nem nagyon keresgél a befektetések között, akkor egy európai bank fizet neki mondjuk 2-t, esetleg 3%-ot az euróra, tehát azért van egy 5-6%-os különbség. Az a kérdés, hogy számítunk-e arra, hogy az árfolyam 5-6%-kal.
Na, és számítunk-e arra?
Hát és úgy tűnik, hogy egyre többen azt gondolják, hogy vagy pedig azok, akiknek nincs olyan lehetősége, hogy megtalálják az igazán vonzó szintjeit a magyar nominális kamatnak, és akkor mondjuk kapnak egy olyan ajánlatot egy külföldi banktól, hogy euróra fizetnek nekik 3, esetleg kicsivel 3% fölött, dollárban az 5%-ot megközelítő kamatot, tehát itt főleg a dollár és a forint kamat különbséget érdemes nézni, hiszen az majdnem 2%-ponttal magasabb, mint az euró befektetési lehetőség. És akkor azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a dollár és a forint kamat között van mondjuk 2-3, rossz esetben 1%, hát annyit egyik napról a másikra is tud gyengülni rossz esetben a forint. Na, ez egy fontos tényező.
Na és akkor a végül azt kérdezném tőled, hogy az utóbbi időben ugye a 3,92-3,98 forintosában mozgott a magyar valuta. Itt tud-e maradni a következő néhány hónapban, mondjuk 2024 végéig, ha tekintünk, vagy te is hoztod azokat a véleményeket, amelyek szerint bizony meg fogja kóstolni a 400-as limitet, sőt lehet, hogy el fog csúszni 4-10 felé is.
Egy kicsit bonyolultabban kell válaszoljak, mint ami esetleg az elvárás lenne. Ugye az árfolyamról beszélünk, de van egy reál, effektív árfolyama egy devizának. És ugye az egy gazdaságpolitikai kérdés, egy adott pillanatban vagy egy adott időszakban a reál effektív árfolyam ahol kiigazítjuk az inflációs különbségekkel a nominális árfolyam alakulást, hogy a reál effektív árfolyama egy devizának az hogyan alakuljon. Ugye a 2000-es években a forint jelentős felértékelődésre ment keresztül, ez nyilván negatívan hatott egyébként a gazdasági növekedésre, de egy sajátos gazdaságpolitikai helyzetbe fogadt. 10-es években meg folyamatosan leért, 2-3%-kal évente leértékelődtünk átlagban az euróhoz. Ami az elmúlt 3 évben történt, ugye említettem, hogy közel 40%-os infláció volt Magyarországon, nagyjából 15-20%-kal volt magasabb az infláció itthon, mint az Európai Unióban, a világ más részein. Ha azt gondoljuk, hogy a 3 évben nem szeretnénk, hogy a forint reál effektív árfolyama változzon, tehát nagyjából annyival mozogjon, mint az inflációs különbség, és 360-370 volt az időszak elején a forint, ha a 20%-ot ráteszem, az 430, ha a 10%-ot ráteszem, az is bőven 400 fölött van. Tehát az, hogy 393 vagy 402, az nyilván egy adott pillanatban egyáltalán nem mindegy, de hogyha az inflációs különbözet alakulása, az bizonyítom, akkor gyakorlatilag föl se tűnik. Tehát itt 10-20%-os mozgási lehetőségre veszünk. Ez természetesen...
Vagyis gyengébbnek kellene...
Ennyivel kéne gyengébbnek lenni a forintnak, és most... akkor lenne ott reál effektív árfolyamban, mint az időszak elején, tehát az 360-370. Most szóba se jöhet például a jegybank szempontjából egy ilyen mozgás. Egyrészt nem szereti a destabilizálódását az árfolyam helyzetnek, tehát nem jó, hogyha nagyon volatilis az árfolyam. A másik pedig az, hogy sajnos akkor megyünk vissza oda, hogy az infláció elleni harcot folytatni kell, vagy újra második sebességbe kell kapcsolni. Tehát itt az infláció a nagy kérdés, hogy mi az, amit az infláció megad. Nyilván a gazdaságpolitika más műhelyében másfajta gondolkodás van, erről ugye elég sokat lehet olvasni.
Jaksi György, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.